Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. énekünk második versét. A 329. énekünk második versét: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked ezt a mai vasárnapot, köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba, köszönjük néked a testvéri találkozásokat, az együtt lét örömét, békességét, köszönjük néked a drága igét, amit a mai napra is elkészítettél. Köszönjük néked azt, hogy meg akarsz minket áldani a te szavaddal, meg akarsz áldani minket önmagaddal. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy hinni tudjunk a te szavadban, hogy azáltal megragadhassunk téged magadat. Köszönjük néked, hogy aki az igében bízik, az benned bízik, az veled van. És olyan jó az az ige, amit kaptunk, amikor bejöttünk a templomba, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekbe reménykedni. Köszönjük néked, hogy ez a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy a te szavadban, vagyis benned bizakodunk, hogy ebbe kapaszkodunk bele, hiszen ez volna a keresztjén hitünknek a lényege. Kérünk, segíts minket hinni, bízni a te beszédeidben, ragaszkodni ahhoz, amit te mondasz nekünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te áldásodat kérhetjük arra a családra és arra a kisgyermekre, akit most megkeresztelünk. Kérünk, öleld magadhoz ezt a kisleányt, és áld meg őt. Áld meg szüleit, nagyszüleit, mindenkit, aki most itt van, és együtt örül ezen alkalomból. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg a évzárónkat is, add, hogy a gyerekek kis műsora is a te dicsőségedet szolgálhassa. Köszönjük néked, hogy elhoztad ezt a hittan évzárót is. Kérünk, áld meg ezt a részét is Isten tiszteletünknek. Köszönjük néked, hogy kegyelmedet, szeretetedet, közelségedet várhatjuk ebben az órában. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet. Ti pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztala mellé. És hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangéliuma a 28. részében. Jézus mondja a tanítványainak, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hallottátok a szereztetés igéit, és emellé még egy rövid ige verset hadd olvasak nektek Hóseás próféta könyvéből. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Keresztelni hoztátok kislányotokat. És a keresztelés a szülők számára bizonyos értelemben lemondás. Lemondás a gyermekükről. Egyben odaadása Krisztusnak. Odaadása az Úr Jézusnak. Oda bízása Krisztusra, Jézusra. Ő pedig elfogadja ezt az odabízást, ezt az odaadást a részetekről. És eljegyzi magának ezt a kislányt. Eljegyzi magának, hogy az övé legyen. Eljegyezlek téged magamnak szövetségesül. Mondja Isten az ószövetségi népének, de mondja nekünk is ezáltal. Mondja neki is. Eljegyezlek téged magamnak. És ettől kezdve, hogy rákerül a keresztvíz a kis Zolta Viola fejére, ettől kezdve tudhatjátok, hogy a gyermekünk elsősorban nem a miénk, hanem ő a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ő Jézus Krisztushoz tartozik elsősorban. És a nagy feladat rajtatok, hogy elmondjátok neki. Élete során tudatosítsátok benne a nevelés során, hogy drága kislányom, drága kislányunk, te az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. Igen, a miénk is. De az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. Testestől, lelkestől. Kell, hogy tanítsátok őt, hogy megismerje ezt a Jézust. Ezt a Jézust, aki végtelenül szereti őt, hiszen az életét adta az üdvösségéért. Aki teremtette is őt, akitől kaptátok. Aki meg akarja őt már kiskorától kezdve áldani minden javaival, minden kincseivel. Kell, hogy beszéljetek neki ti magatok is az Úr Jézusról, és mi, mint gyülekezet itt vagyunk, hogy mi is segítsünk ebben meneteket, és mi is közel hozzuk ő hozzá, amikor eljön az ideje. Ezt az Úr Jézus Krisztust, hogy megismerje azt, és eljuthasson egyszer oda, amit a heidelbergi káténk így mond az első kérdés feleletében, hogy mi a te vigasztalásod életedbe és halálodban? Az, hogy tudom, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, a Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez a boldogságnak és az örömnek a legnagyobb titka. A földi boldogságnak és az örök üdvösségnek a titka. Egy ember tudja magáról, hogy én az én teremtőmnek, az én megváltómnak, az én üdvözítőmnek a kezébe vagyok. Én az ő tulajdona vagyok. És már gyerekkoromtól kezdve az voltam. Már gyerekkorában eljegyzett magának, kegyelemmel és irgalommal örök szövetségesül. Mondjatok le most róla, és bízzátok oda Jézusra. Hadd legyen ő a tulajdonosa, a védelmezője, a megáldója, ő neki is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket először is. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén, Anya Szent Egyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és a hitéről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig, kedves testvéreim, fönnállva mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Zolta Viola, Zolna Viola, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Zolna Viola, az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon néked mindenkor békességet. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet mi magunk is, és helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért a kislányért, szüleiért. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljegyezted magadnak ezt a kislányt. Hisszük, hogy a tied és az életében eljön az a pillanat, amikor megismerve téged, bízik majd te benned, és oda bízza magát, tereját, hogy tudatosan is a tied legyen. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmedet kiterjesztetted őre el, és kérünk téged, hogy munkálkodjál benne, hogy igazán megismerjen téged a családjában, itt a gyülekezet közösségében is. Add meg neki, hogy elmondhassa majd annak idején, amikor eljön ez a pillanat az életében, hogy hiszi és tudja, hogy nem a magáé, nem a pénzé, nem a világé, hanem az ő élete a tiéd. Segítsd, hogy elmondhassa, hogy tudom, hogy az Úré vagyok, az Úr gyermeke, az Úr leánya vagyok. Kérünk, hogy áld meg őt ezzel a benéd kapaszkodó hittel, irántad való szívbeli reménységgel. Köszönjük néked most az ő életét, köszönjük, hogy megajándékoztad vele édesapját, édesanyját, köszönjük néked az egész családot, köszönjük néked, hogy megőrizted az anyukát is a nehéz órákban, köszönjük, hogy most itt együtt örvendezhetnek mindnyájan, szülők, keresztszülők, nagyszülők, kérünk téged, hogy áld meg az egész családot, köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Drága testvéreim! Ma van a hittanévzárónk, és a következő pillanatban be fognak jönni a kicsik, és előadnak nekünk egy pár perces színdarabot. Figyeljük őket szeretettel, feleségem vezeti őket, és ő is mondana egy pár szót a testvéreknek.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a tanévzárónak is kikiáltott Isten tisztelettel. Nagyon röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy ebben a tanévben közel 90 gyermekkel foglalkoztunk, 60-70 gyermekkel heti rendszerességgel. Különböző feladatoknak tettünk eleget a gyerekekkel sokféle szolgálatban, nem csak karácsonykor és húsvétkor, anyák napján is. Többször voltunk kint a Mozgássérültek Alternatív Egyesületének nappali foglalkoztatójában, Kisteleken is jártunk, Csengettyű zenekarunkkal is szolgáltunk a gyerekek között. Különböző pályázatokon vettünk részt, két rajzpályázaton, az Örömhír Újság rajzpályázatán, illetve a Református Egyház lepra missziójának a rajzpályázatán, ahonnan a gyerekeknek érkeztek kis emléklapok is, és most két táborba vágunk bele, és azt hiszem, hogy ezek a kis apróságok, amiket itt említettem, a heti rendszerességgel folyó munkák között is jelzik, hogy azért van itt élet, és például a most megkeresztelt kis Zoltát és a testvérét is várjuk szeretettel, amikor oda jutnak. Először fogadják az alsó tagozatosoknak a kis jelenetét szeretettel. Lépésről lépésre haladtunk ebben a tanévben, ez volt a mottunk. Most Jézus lábnyomában című sorozatunk egyik történetét, a tékozló fiú példázatát fogjuk, reméljük, jól előadni. Fogadják szeretettel.
Atyám, én elmegyek, add ki ussomat, s itt rég óhaj szívem, boldog leszek, szabad. Vigyázz, édes fiam, beszakad a világ. Nagyon sokat ígér, nagyon keveset áll.
Itt hagyod otthonod, testvéred is, atyám, romlás útján elindulsz, kisebb fiú, vigyázz!
A jussomat kérem, nem érdekel tovább, atyám és testvérem.
Tessék, kiadom a részed, vidd az örökséged.
Szíves napok, szájos éjek, utas idős, nincs már pénzed, barátaid minden hagytak, csalódások megmaradtak.
Elrontottam az életem, kincsem, pénzem, minden hagyott, sok barátom, minden hagyott, disznóörzés a kenyerem, most szép lenne az ételem, de ízség van, s azt se kapok, belehalok. Futottam atyámnak házába, követelőztem, vertem az asztalt, jaj, rosszul tettem, a halálba jöttem.
Usan összetörve jársz, vigasztalan, megpihenni vágysz, vár atyád szeretete, vár rád vigasza, menj a messze tájról, menj haza.
Miért?
Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyszerű előadást. Szinte megelevenedett előttünk a tékozló fiú példázata. Most pedig folytatva Isten tiszteletünket, a 466. énekünk legelső versét énekeljük el, igehirdetésre készülve. A 466. énekünk legelső versét, ami így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom, Istenem, a Golgotán. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alap igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik részből. Pál apostol Timóteushoz írt második levele, harmadik részében, a 10. verstől a 17. versig ezt olvassuk. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában. Minémű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvéreim, a pünkösd előtti úrvacsorai előkészítőkön beszéltünk ennek az ige résznek az első verseiről, és arra gondoltam, hogy fontos ezt a részt végig áttekinteni, így hát ennek a második résznek, illetve a harmadik résznek ma a végéről, a felolvasott ige szakaszról beszélni. Ebben a részben először arra figyelmeztette Pál Timóteust, hogy az utolsó időben, vagyis Jézus Krisztus visszatérése előtti időben, amiben benne éltek és élünk mi is, a hívők Jézus Krisztus igazi követői számára igen nehéz időszakok következnek el. Elmondta azt is, hogy ezek a nehéz idők azért fognak rátörni az istenfélő emberekre, mert az emberek, miközben az istenfélelemnek a külső látszata meg lesz náluk, mégis megtagadják annak erejét, mert hogy szentségtelenül élnek. És Pál felsorol itt majdnem 20 bűnt, ami jellemzi majd azokat az embereket, akik aközben úgy adják el magukat, hogy ők mekkora nagy hívők. Ezek a kettős játékot űző emberek benne fognak élni a kereszténység valamelyik felekezetében, illetve hát mindegyik felekezetében, így a felekezetekre jellemző lesz ez a fajta kettősség. Ezek a kettős keresztjének, akik látszat szerint azok, de belsőleg és az életükben valójában nem azok, ezek az emberek fogják az igaz keresztjének életét fölöttébb megnehezíteni, akár a gyülekezetekben, akár a világban is. Az az igazság, hogy erről már az Úr Jézus Krisztus is beszélt. elmondta, hogy az utolsó napokban, vagyis az ő visszajövetele előtti időkben az ő igazi követőinek, az ő szívből való híveinek, az újjászületett keresztényeknek nehéz sorsa lesz a világban is, de a keresztény gyülekezetekben. És azt mondja nekik, hogy a közösségekben megostoroznak benneteket majd. És az az igazság, hogy ezt már eddig is sok esetben láttuk, és mind a mai napig látjuk, és még látni is fogjuk egyre inkább kiteljesedő mértékben. Ugyanezt megfogalmazták annak idején, például az anglikán egyháznak a hitvallásában, ahol azt olvassuk a 26. cikkben, hogy a látható egyházban elvegyül a rossz a jóval, és olykor az ördögnek első rendű befolyása van az ige és a sákramentumok kiszolgáltatásánál. És ugyanezt már a második helvét hitvallásunk is, ami egyházunknak az alapvető hitvallása, megfogalmazza, hogy olykor az egyházban előtérbe kerülnek az istentelen emberek, akik kegyesnek mutatkoznak, tehát kegyeseknek adják el maguknak, de a szívükben és az életükben egyáltalán nem kegyesek, hanem nem újonnan született, nem megtért, nem hitre jutott emberek. Ezek azok az emberek, akikről azt mondja az írás, hogy juhok ruhájába jönnek az istenfélő emberek közé, de belül ragadozó, vérszomjas farkasok. Hát azt mondja Pál Timóteusnak itt a levél, második levél harmadik részében, hogy figyelj Timóteus, mert az utolsó napokban, az Úr Jézus visszajövetele előtt ez lesz a jellemző, és az istenfélő, az igaz kegyes embereknek sok nehézséggel kell szembenézniük. De mit is csináljál te ebben a helyzetben? És itt jön az a rész, amit most felolvastunk. Mit is csináljon Timóteus ebben a szituációban, ebben a helyzetben? Mit tanácsol neki? És az apostol is mit tanácsol nekünk? Mit tanácsol nekünk is, akik ma élünk? Az első azt, testvérek, hogy azt mondja neki, hogy legyél más, mint ezek a képmutató keresztjének. Te legyél más. Pál nem akarja, hogy Timóteus ezeknek a formálisan kegyes embereknek a csapdájába belesétáljon, és ő is egy olyan ember legyen, aki úgy külsőségekben keresztjén, de a szívébe és az életvitelébe egyáltalán nem az. Kétszer is azt mondja Pál Timóteusnak ebben a felolvasott ige szakaszban, a 10. meg a 14. versben, hogy te pedig, vagy te azonban, te legyél más, mint ezek a többi álkeresztjének, hamis keresztjének. Te legyél más. Akkor is, ha egyedül maradsz, akkor is, ha szenvedned kell, te legyél más, mint ezek az elvilágiasodott képmutató keresztjének. És az az igazság, testvérek, hogy nekünk is nagyon fontos ezt valahol megérteni. Mert nekem is vigyázni kell, és nektek is vigyázni kell, hogy nehogy véletlenül mi is képmutató keresztjének legyünk. Mert nagyon-nagyon könnyen bele tudunk gyalogolni ebbe a dologba. Rendkívül könnyen bele tudunk menni, hogy úgy a külsőségek, a keresztjén életnek a külsőségei, a református hitünknek a külsőségeit úgy fölvesszük, úgy elkezdjük gyakorolni, de közben a szívünk, a lelkünk kimarad belőle. És a szívünk nem az úré, a lelkünk nem az úré, nem engedjük, hogy beleszóljon az életünkbe. Valahogyan mi a saját fejünk szerint éljük az életünket, és nem adjuk át az életünk fölötti uralmat, ami megváltónak, ami Krisztusunknak. Nagyon könnyen bele tudunk menni ebbe a csapdába. És az az igazság, hogy ez úgy kényelmes is. Tehát úgy kényelmes ez a fajta vallásosság. Azon kívül olyan megnyugtató is. Tehát kényelmes, mert hát nem kell az embernek harcolni önmagával, meg a bűnnel, meg a kísértésekkel, meg sem. Élheti világát úgy, ahogy neki tetszik, ahogy ő neki az úgy jól jön. Kényelmes, úgy közel áll ez hozzánk, mert ugyanakkor meg úgy megnyugszik az ember szíve, mert csak elmentem a templomba, csak ott voltam, hát ha valami kifogása volna esetleg mégis az Istennek ellenem, hát akkor ez úgy most megoldódott ezzel az aktussal, hogy hát ott voltam, meg énekeltem, meg imádkoztam, meg adakoztam, meg ezt csináltam, azt csináltam. Hát jó, és élem tovább az életemet. És aztán, amikor megint úgy érzem, hogy hát valami nincs rendben, megint elmegyek a templomba, akkor megint valamit ottan működök. vallásos máz, és mögötte egy nem elkötelezett, az Úr mellett nem elkötelezett szív. Óriási nagy csapda, testvérek. Óriási nagy csapda. Kényelmes is, megnyugtató is, de rossz út. Rossz út. Jézus azt akarja, hogy mi, ha a fél világ, vagy a háromnegyed vallásos világ ezen az úton is jár, mi ne járjunk ezen az úton, hanem legyünk elkötelezett hívei az Úr Jézus Krisztusnak. Az ő ígéjének, amit mond nekünk a Bibliába. A szívünk ragadja meg a Krisztust, mint ami meghalt és feltámadott Urunkat, aki megváltott minket az ő egyetlen és tökéletes áldozatával, aki a vérét adta, aki az életét áldozta azért, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk, üdvösségünk legyen. Kötelezzük el magunkat mellette, aki hív minket, hogy kövess engem. Nem formálisan kövess engem, hanem szíveddel kövess engem, szeress engem, bízzál bennem, teljes szívedből, és utána vedd halálosan komolyan az én akaratomat, az életed minden kérdésébe, az otthoni életed kérde, a munkahelyi forgolódásodba, a gyülekezeti forgolódásba, nyugdíjasként, vagy betegként, vagy aktív munkásként, életed a szentség útjára vezéreljed. És éljél nekem, az én akaratomhoz igazodva, és nem a világ kívánságaihoz, meg divatokhoz, meg nem tudom én kiknek a tanácsai, meg ötletei szerint. Egy egyértelmű elköteleződést kíván tőlünk az Úr. Kövess engem, te legyél más. Egyébként nagyon jól tudjátok, hogy a világnak, az istentelen úgymond világnak, akik a templom tájára nem nagyon mennek, azoknak a legnagyobb kifogása pontosan ez, hogy azt látják, hogy egy csomó keresztjén ilyen álságos életet él. Hogy hát, elmennek a templomba, szóval ugyanúgy mennek a pénz stiklik, és ugyanúgy mennek a káromkodások, és ugyanúgy megy az asszony megcsalása, meg a fér megcsalása, és közben meg ott van néha a templomba az illető. És azt mondja a világ, az istentelen emberek, hogy minek menjek én akkor a templomba, mire jó ez az egész? Hát ez egy színészkedés. És valóban az egyébként, valóban egy színészkedés. Ez semmi értelme, semmi teteje nincsen. Ez nem vonzó, amikor ilyet látnak úgymond világi emberek, és azt mondja, ez a kereszténység. Hát ez kinek kell? Hát nekem nem kell, nekem se kéne. Hagyjanak engem ezzel békén, akkor inkább élek hitetlenül. De az Úr is ezt mondta. Emlékezzetek, mit mondott Jézus, hogy lennél inkább hideg, vagy lennél forró, de ne ilyen langyos legyél, mert a langyost kiköpöm a számból. Ugye ő azt mondta, legyél elkötelezetten önmagadnak élő ember, vagy legyél elkötelezetten nekem élő, az én akaratom, az én igém szerint élő, engem szerető, bennem bízó ember. De ne a kettő között valahol. És Pál is ezt mondja Timóteusnak, ne a kettő között. Hanem legyél egyértelmű hívő ember. Te legyél más. Ez az első tanács. A másik tanács, amit mond Pál, hogy emlékezzél a korábbi áldásokra. Emlékezzél vissza, Timóteus. Azt mondja Timóteusnak, hogy te követted, múlt időben mondja, követted az eddigiekben, követtél engem. Tulajdonképpen ez a lényeg. Követtél engem. Engem követtél. És ez a szó azt jelenti, hogy csatlakoztál hozzám. Követtél engem. Csatlakoztál hozzám. Nem csak fizikálisan csatlakoztál hozzám, mert Timóteus fizikálisan is csatlakozott Pálhoz, mint munkatársa a misszióban. De ő lelkileg is csatlakozott az apostolhoz. Mert elfogadta a tanításait. És a hitet, amit ő vallott és képviselt. Ez a csatlakozás egy ilyen egzisztenciális csatlakozás, vagy Pál követés volt. És ez nem egy rossz dolog, mert amikor Timóteus Pálhoz így lelkileg is, meg testileg is, hogy így mondjam, ragaszkodott, és fizikálisan is az ő követője lett, akkor tulajdonképpen Timóteus nem Pál követője lett, hanem Jézus követője. Mert Pál mondta sokszor ezt, hogy legyetek az én követőim, de én a Krisztus követője vagyok. Úgyhogy amikor utána jöttök, akkor tulajdonképpen ti is a Krisztus után mentek. Te követtél engem, és felsorolja Pál testvérek, hogy miben követte ő Timóteus. Mi volt ez az egzisztenciá? Azt mondja, hogy hogy követted az én tanításomat. Az én tanításomat. Ott vannak a levelekbe Pál tanításai. Ezeket képviselte a gyülekezetekbe. A tanaimat követted. A múltra, a jelenre, a jövőre, az Istenre, a bűnre, a kegyelemre, a megváltásra, a megigazulásra, ezekre szóló tanaimat követted. Azt mondja, hogy utána, de követted a szándékomat is. Láttad, hogy milyen őszinte, mély hitből, milyen teljes lélekből tanítom azt, amit tanítok. És láttad, mondja, az én magatartásomat, életvitelemet a hétköznapokban, hogy az emberekkel beszéltem, ahogy akkor is viselkedtem, amikor nem látott engem senki. Láttad az én magatartásomat is, hogy szent voltam, és a Krisztus követésében voltam az egész magatartásommal. És láttad, mondja neki, a szenvedéseimet is. Mennyit szenvedtem, mondja az apostol. Mennyit szenvedett az apostol zsidóktól, pogányoktól. Ütötték, verték, Lisztrába megkövezték, kihúzták a trágyadomról, mert azt hitték, hogy már meghalt. Ott látta ő Timóteus. Mert ő is ott élt. Követted az én szenvedéseimet is. És követted követtél engem, akit az Isten, hogy így mondjam, ugye igazolt azzal, hogy megszabadított mindezekből a nyomorúságokból, mert rátette a pecsétet az Isten, és mindezekből az üldözésekből, meg szenvedésekből kihozta, mindig újra meg újra kihozta az apostolt. Te az én követőm lettél, Timóteus. Hát ezt te nem csak láttad ezeket a dolgokat, hanem azt mondja neki, hogy csatlakoztál hozzám, és velem együtt ugyanazt tanítottad, ugyanazt a szent életet élted, velem együtt ugyanazokat szenvedted el, és velem együtt átélted, hogy az Isten mellénk áll és megszabadít minket. Mennyi áldást vettél te eddig? Mennyi kegyelmet vettél a példámból, a tanításaimból? Mennyi megerősítést kaptál tőlem? Te az én követőm legyél, ne fordíts nekem hátat. Ne fordíts nekem hátat. Maradj meg azokban, amiket tanultál tőlem. Ezt mondja neki. Maradj meg azokban, amiket tanultál tőlem. És testvérek, itt van ez, ami ránk is vonatkozik. Mert nagy kegyelem, hogyha Isten bennünket istenfélő tanítók mellé visz. Fiatalkorunktól kezdve, a hívő életünk kezdetétől kezdve, akik tiszta tanítást mondanak nekünk, akik igaz életet élnek, akik szent életet élnek előttünk, akik szenvedni készek az Úrért, és szenvednek is, és megharcolják ezeket a harcokat, és akiket az Úr megáld abban a munkában, abban a missziói szolgálatban, amiben állnak. Nem szabad ezeknek az embereknek csak úgy, és a tanításuknak, és az életpéldájuknak csak úgy ukmukfuk hátat fordítani. Nekem se szabad, és nektek se szabad. Maradj meg azokban, amiket tanultál. Sőt, azt mondja az apostol, amik rád bízattak. Mert nem csak, hogy tanultál, hanem én a te kezedre bíztam rá. És azt mondja neki itten korábban, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg, Timóteus, mert mit bíztam rád? Az evangélium tiszta kincsét. A Krisztusról szóló tanítás tiszta kincsét tettem le a kezedre, mint egy hatalmas kincset, aminél nincs is nagyobb kincs a világban. Te ezt az én példámat, ezt kövessed, és azt a kincset őrizd, ami a kezedre lett bízva. És ne dobd el magadtól. Ne dobd el magadtól. És azt írja ezzel kapcsolatban testvérek a John Stott, hogy ennek az apostoli intelemnek különösen akkor van jelentősége, amikor megjelennek az egyházban az újítók, a radikálisok. Amikor azt mondják, hogy na itt vagyunk mi vagyunk a haladók, mi vagyunk a, és ti meg vagytok a régiek, a konzervatívok. Értek utánunk, és ne ragaszkodjatok ezekhez a régi dolgokhoz. És így van, testvérek, a mai világban, hogy jönnek mindenféle új tanítók, új tanítások, új mozgalmak, új irányzatok. Jön új reformáció. Innen, új reformáció. Jön új kálvinizmus. Most újra definiálják már egy ideje Amerikában a kálvinizmust. Új evangélikalizmus. Minden új. És mi ez az új? Mi ez az új? Testvérek, mi ez az új? Radikálisan új. Van egy amerikai prédikátor, ugye Mark Driscoll. Ő úgy nevezik őt, hogy az átkozódó lelkész. Mert a prédikációiban egy perverz nyelvet használ. És mindenféle megbotránkoztató pólókat vesz magára. Jesus is my homeboy. És ilyen, és Mary is my home lady. És elképesztő, testvérek. És ott rajong ért a fél amerikai evangélikalizmus. John Piper és a többi nagy név. Milyen nagyszerű ember ez a Mark Driscoll. Hatalmas mega gyülekezete van. Azt mondja, legyünk konzervatívok a tanításban, és az életünk legyen liberális. Hitetlen rockkoncerteket tart a templomba. Olyan hangerővel, hogy egyszerűen elképesztő. Szóval a szentségtelen témák, a szentségtelen előadásmód. Egy skót gyülekezetbe hívták meg, hogy tartson előadást, felajánlott nekik három igehirdetést. Az egyik a szexualitásról szólt. Azt választotta a gyülekezet, beszéljen arról. Elkezdett beszélni a gyülekezet, egy idő után elkezdett kiabálni, hogy fejezze be. Mert olyan obszén és perverz volt az előadása, hogy a gyülekezet nem bírta elhordozni. De ő azt mondja, ilyennek kell lennünk, mert így nyerjük meg a világot magunknak. Ez az igazi misszió. Így kell kontextualizálni az evangéliumot. Elfogadhatóvá tenni a hitetlen emberek felé. Na, megjelentek a radikális újítók, ugye? Itt vannak, testvérek, és ezeknek az embereknek a követői itt vannak Magyarországon. Itt van ennek a Mark Driscollnak egy szervezete, az a neve, hogy X29, az Abcsel 29. Engem is ostromolnak mindenféle anyagokkal, hogy én is tanuljak tőlük. Alig bírom őket lekaparni magamról. De vannak, akik elfogadják, mert miért ne fogadják el? A nagyszerű emberek, nem? Testvérek, mit mond az apostol? Te maradj meg azokban, amiket tőlem tanultál. Maradj meg a tanításnak azon formája mellett, meg az életvitelnek, a magatartásnak is a szentsége mellett. És járj ezen az úton tovább, és ha nekünk adatott, testvérek, ilyen ember, vagy ilyen emberek, akikre így oda tudunk figyelni, akkor nekünk is azt mondja az Úr, hogy ne kapkodjál az újdonságok után. Mert ezek az újdonságok rossz irányba visznek. Ez nem a jó irány, hanem egy eltévejedő irány. Maradj meg azokban, amiket tanultál. És a harmadik dolog, testvérek, amit Pál a szívére helyez Timóteusnak ebben az álságos keresztjénségben, mit csináljál? Légy más! Ragaszkodj az én tanításomhoz, életvitelemhez, amit szenvedések és az Isten szabadításai is hitelesítettek. Ragaszkodjál, mondja a harmadik tanácsot, ragaszkodjál a Szentíráshoz, a Bibliához. Ragaszkodjál a Bibliához. Azt mondja neki, te gyermekkorodtól kezdve tudod a Szentírásokat, Timóteus. Gyermekkorodtól kezdve, milyen jó, hogy most van a hitoktatói, vagy a hittanoktatói évzárunk. Itten olyan gyerekek vannak, akik otthon is már hallják, gyermekségüktől fogva a szentírásokat, és eljönnek ide a gyülekezetbe, és itt is hallják a szentírásokat. Mi van megírva? Hogy néz ki az a tékozló fiú történet? Nem tudnánk így elmondani, hogy elmondták most itt nekünk. Ők is gyermekség... Pál azt mondja Timóteusnak, te is tudod gyermekségettől fogva. Kérdezzük, honnan tudta Timóteus gyermekségétől fogva, honnan ismerte a Bibliát. Onnan, hogy mondja neki, itt a második levelében, hogy a te anyádba és nagyanyádba is milyen hit lakozott? Emlékszel arra, milyen hit lakozott a te édesanyádba és a te nagyanyádba? Én tudom, mondja. Tőlük hallotta a szent írásokat, az ószövetségi szent írásokat. Na, emlékezzél csak a szent írásokra, mik van azokban? Mi van azokban megírva? Mondja neki az apostol. És ahhoz ragaszkodjál. Figyeljétek meg, hogy a Bibliát szent írásoknak nevezi, szentnek mondja. Mert a szent Istentől való, és ezek szentek, ezek érinthetetlenek. Ezek csodálatos könyvek, a szentírások. Nekünk itt van az Ószövetség, és itt van az Új Szövetség, ami egy tulajdonképpen egymással. Az Óba benne rejlik az Új, és az Újban nyílik meg az Ó előttünk. Ugyanarról szól a két testamentum, a Biblia két része. Itt van a szentírás, azért van ott középen, az Úrasztalán, a szentírás. Isten kijelentése. Két dolgot mond róla Pál. Először is azt húzza alá, hogy ez a Szentírás honnan származik. Azt mondja, Istentől ihletett. Istentől ihletett. Az ihletett szó azt jelenti, hogy kilehelt, sugalmazott. Nem mondja el az apostol, hogy hogyan, mi módon sugalmazta, ihlette Isten a szent írókat, akik leírták nekünk a Pált, vagy Ézsaiást, hogy mit éltek át, hogy élték át. De amit leírtak, az az Istentől való. Az az Istennek a szava. Ihletett. Ezért is tévedhetetlen. Ezért is megbízható. A reformációban egyébként ennek különös jelentősége volt. Emlékezzetek vissza, hogy szóla szkriptúra, mondták a reformátorok. Ott állt Luther a Worms-i birodalmi gyűlés előtt, és mondták neki a katolikus teológusok, hogy az se úgy van, ahogy te mondod. Mondta, hogy lehet, hogy nem úgy van, győzzetek meg engem a Bibliából. Mert az én lelkemet, a lelkiismeretemet a Biblia tartja fogva, az határozza meg. És ha az ígéből nem tudtok meggyőzni a gyónásnak, meg az áldozásnak, a purgatóriumnak, és egyéb dolgoknak a valóságáról, akkor nem fogom elfogadni. Sola scriptura, egyedül a Szentírásra vagyok hajlandó hallgatni. Miért? Mert a teljes írás Istentől ihletett. Más egyéb nem, az írás Istentől ihletett. Gyermekségettől fogva ismerett Timóteus a szentírásokat, amelyek azért szentek, mert Istentől ihletettek. És azt is mondja hozzá a második ismérve a Bibliának, amit mondta, hogy és hasznos. Hasznos ez a dolog. Hasznos. Nagy haszna van az írásnak. Nagy haszna van. Milyen hasznai vannak? Azt mondja, bölcsé tesznek az üdvösségre téged. Vagyis elvezetnek téged az üdvösségre, mert ezek az Istennek a szavai az üdvösségre vezető utat mutatják az embernek, hogy hogy talál vissza Istenhez, és Isten országába hogy juthat el. Ezek az írások az üdvösségre vezető utat tárják eléd. És azt mondja, hogy hasznos ezen kívül még arra is, hogy tanítsad ezt, és tanulj belőle, te magad is. Hasznos a tanításra, mert ebben van az Istennek a tudománya, amit ő fontosnak látott elmondani az embereknek a világról, önmagukról, a láthatatlan dolgokról és a látható világba való forgolódásukról. Minden isteni tudomány foglalata a 66 könyv, a Biblia kanonikus könyvei, a szentírások. Hasznos a tanításra. Ez a könyv, amiből tanulhatunk mi magunk is. És mondja, hasznos ezen kívül a feddésre, vagyis rámutat a Biblia arra, ami rossz, akár lelkileg, szellemileg, erkölcsileg, káros, ártalmas, rámutat, hogy na ez kerüld. De hasznos a megjobbításra is, mert megmutatja azt is, hogy ahelyett mi a jó, mi a helyén való, mit kell hinned, hogyan kell élned, mi az Istennek tetsző erkölcsi út, mi az Istennek tetsző szolgálatvégzés. Hasznos a Biblia. Mert Istentől ihletett, és szent könyv. Ehhez ragaszkodj te. Mind a lelkedbe, mind a szívedbe, mind a magatartásodba, és körülötted éljenek, ahogy élnek az emberek. Te maradj meg a Biblia mellett, az írások mellett. Testvérek, ez a tanács nekünk is szól. Ez a tanács nekünk is. Azért magasztalja fel előttünk is Isten szolgálja a szentírást, azért állít mindenhol a középpontba, mert hogy Isten szava. Mert hogy Isten üzenete hozzánk. Az első szavától mondja Calvin az utolsóig. Azt mondja Calvin, ott rá is írtam a papírunkra, hogy abban van a legnagyobb különbség más vallások és a milyen között, hogy hozzánk az Isten szólt. És a szent írásokat úgy kell tekintenünk, mint Istentől diktált tudományt. Ezért van itt a református istentiszteletben, meg a protestáns istentiszteletben legalább elvileg a középpontban Isten szava, annak a magyarázat, annak az átgondolása. Ez Istentől jött, és hasznos a számunkra, mert nekünk is, nektek, nekem is mutatja, hogy melyik úton jutunk az üdvösségbe, elvezet minket Krisztushoz, aki azt mondja, én vagyok az út, aki üdvözítelek téged. Tanít minket arra, hogy mit kerüljünk el a nyomorult világba. Látja az ember, hogy az emberek nem ismerik a Bibliát, és belegyalogolnak mindenbe, amiben nem kéne, amiben csak káruk van utána. Azt se tudják, hogy kászálódjanak ki abból a labirintusból, amiben beletévedtek. totál elrontott életek, összekutyulódott, összezavarodott az egész, azt se tudja az ember, hogy hogy lehetne az egészet megoldani, mint egy gordiuszi csomó az egész élet. Megmutatja a Biblia, hogy mi a jó, mi az, amire törekednünk kell, amifelé tartanunk kell. És ebből tanulhatunk, testvérek, otthon, itt, olyan tudományt, amiben nincs méreg. Mert ez nem olyan, hogy egy nagy aranykehely, az benne egy halálos méreg, hanem egy nagy aranykehely, és benne a legfinomabb ital. Isten igazságának az itala. Mit csináljunk ezekbe az utolsó napokba? Amikor egyre inkább nő és dagad a világban is az istentelenség, de bejön az egyházakba, a felekezetekbe, és ezen belül is egy ilyen kettősség, egy ilyen kiüresedett, egy ilyen megerőtlenedett kereszténység honosodik meg, és te mit csináljunk? Azt mondja nekünk az apostol, te légy más. Ragaszkodj hozzám, illetve az igéhez, ragaszkodj teljes szívedből és egész életvitelettel az, ami megíratott. Légy más. Nézd rám, mondja neki. Mit láttál te nálam? Mit hallottál te tőlem? Maradj ezen az úton, amin én is járok. Ne térj jobbra-balra. Ne kacskaringózz előre-hátra, mert el fogsz tévedni. Maradj ezen az úton, amit Isten gyermekei, akiket Isten elétett és megáldott, azok mutatnak neked. És mit csináljunk még? Ott van a Biblia. Vegyük a kezünkbe, mert Isten ihletett írásai még hasznunkat szolgálják, javunkra vannak. Higgyük és igyekezzünk követni lépésről lépésre. Ezt tegyük ezekben az utolsó időkben, és az Isten meg fog minket áldani. Körül fog benni minket az ő kegyelmével, és megpecsételi bizonyságtételünket ebben a világban. Jöjjetek testvérek, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szavad ma is aktuális, időszerű. Köszönjük néked, hogy ma is arra szólítasz minket, hogy mi ne legyünk képmutató keresztjének. És ha ezen kapnánk magunkat, a te segítségeddel, akkor segíts ez ellen harcolni. És segíts, hogy ne úgy döntsünk, hogy akkor inkább a világba megyünk, hanem úgy dönthessünk, hogy akkor inkább hozzád jövünk. És forró szívvel és lélekkel szeretni és követni akarunk téged hitkérdésekben, erkölcsi kérdésekben, életünk minden dolgában, minden területén. Segítsél, Urunk, bennünket, hogy mások merjünk lenni, mint ez a világ, akkor is, hogyha szenvedésekkel jár. Köszönjük néked, hogy odaadhatjuk magunkat most is te neked. Köszönjük néked azt, hogy adtál elénk istenfélő embereket, akik tiszta tanítással és tiszta életpéldával jártak előttünk. Kérünk, segíts észrevenni ezeket, meglátni ezeket, és arra az útra lépni, amin ők is járnak előttünk, mert nem véletlenül tetted oda elénk őket. Te mondtad, hogy figyeljünk a mi hitbeli elöljáróinkra, és kövessük hitüket, látva életüket, de életük végét is. Segíts, hogy megmaradhassunk a régi ösvényeken, és ne csábuljunk el mindenféle új és tévutakra. Köszönjük néked azt, hogy adtad a Bibliát is. Áldunk azért, mert ezt is a szívünkre helyezted, hogy a Biblia a te szavad. Nincs abba semmi emberi keverék, az tőled jött, még ha emberek írták is le. Minden szava a te szavad. És köszönjük néked, hogy ezek a szavak, ezek hasznunkra vannak. Nem ártani akarsz nekünk, nem kárt okozni, hanem használni. Mert tanítani akarod nekünk az igazi tudományt, az igazi üdvösségre akarsz elvezetni bennünket, és az igazi értékeket akarod megmutatni nekünk, és föl akarod hívni a figyelmünket a veszélyekre, amiket kerülnünk kellene, mert boldogtalanná tesznek, és a kárhozatba visznek. Segítsünk bennünket bízni az írásokban, bízni a te szavaidban. Köszönjük néked, hogy van teendőnk ezekben az álságos időkben, a képmutatók, a hamis proféták, az antikrisztusok idejében. Köszönjük néked, hogy világos az út előttünk. Kérünk, hogy áld meg szívünkben azt, amit ma tanítottál. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a gyerekeket, akik ma is itt szerepelnek előttünk, és egész évben itt voltak köztünk. Akár láttuk őket, akár nem, de itt voltak, Urunk, és kérünk, hogy áld meg a szíveikbe a te igéidet. Kérünk téged arra, hogy áld meg a következő héten az angol testvéreinket, akik eljöttek messzi földről, hogy itt missziót végezzenek, és hirdessék a gyermekeknek itt a mi gyülekezetünkben is az evangéliumot, és tanítsák őket a te dolgaidra. Kérünk, áld meg mindegyikük szívét, életét, és a hozzájuk csatlakozó itteni magyar testvéreket és gyülekezeti tagjainkat is. Kérünk téged arra, hogy légy a betegeinkkel, a szenvedő testvéreinkkel, kórházakba, otthon, légy a sokféle lelki, testi kint szenvedőkkel, és add, hogy megtalálhassanak téged ezek között, és beléd kapaszkodhassanak. Köszönjük, hogy gyógyulásukért, megerősödésükért imádkozhatunk. És még hadd kérjünk azért, hogy áld meg azokat, akik már elmentek nyaralni, vagy idejönnek, kérünk, hogy adj pihenést, adj lelki, testi megújulást mindnyájuknak. Köszönjük néked, hogy mindezeket elmondhatjuk neked hálaadással, örömmel és bizalommal. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Most tekintsük meg a nagyobbaknak a kis jelenetét. Ők is hadd zárják le ezt a tanévet.
Amikor József Potifárné méretagolult, és mindenféle hazugságokat talált ki József ellen. Potifár és a fáraó börtönbe csukotta az ifjú
házvezetőt.
Hát, hogy uram! Készül József, mindegy. De az úr így sem felejtette meg Józsefben. A börtönbe és megszerette Józsefet, rábízta a foglyok minden mondját, haját, mert József mindenben nagyon ügyes volt. Itt a börtönben találkozott József a fáraó főhadnokával és ifjúmesterével.
Van egy rossz hírem és egy jó hírem. Melyikkel kezdjem? Kérlek, kedves főpohárom, említs meg enne a fáraó előtt, hiszen átadtam is ennyire.
Persze, nem megteletes. De semmit nem szólt Józsefről a fáraónak. Csak sok évvel később jutott eszembe József, amikor a fáraó szörnyű álmot álmodott.
Ó, én való, szörnyűtesség és napi József börtönből.
Így került ki József a börtönből, a fáraó elmondta neki az álmait, József pedig is a segítségével.
Felség, van egy rossz hírem és egy jó hírem.
Kezdve rosszabb.
Felség, előbb a jót mondanám. Isten könyörült a fáraón, ezért adom a tudatára. Hír bőséges esztendő, következik hamarosan.
Ez nagyszerű.
De rögtön utána hét nehéz esztendő jön, amikor asszály lesz, és semmi termés nem tudnak majd betakarítani az emberek, hiába dolgoznak.
Ez a rossz hír, igaz?
De van megoldás az éhínség ellen. Keresen a fáraó megfelelő ember, aki majd segít elraktároztatni a bőséges évek termését, hogy legyen mit enni az éhínséges időben.
Te vagy az ember, József.
Így tette fáraó Józsefet a maga helyettesénél. József pedig szorgalmasan dolgozott és gyűjtötte a vélelmet, hogy ugyanan építette a fáraóba. Amikor elérkezett a hét függesztendő, Egyiptomban volt én ellen. Eljutott a hírkánálba is. Jákob elküldte a fiait élelemért.
Így útra keltek József testvérei, és élelmet vásároltak az alkirálytól, Cafarnaum banától, vagyis Józsefről.
Nem tudták, hogy én vagyok Egyiptom királya. De legszette szemeket a tőlem. Pedig hogy fogalkoztak, hogy én soha nem vagyok. Isten beteljesítette.
De az élelem elég hamar elfogyott, így újra Egyiptomba kellett menni.
Most benyomunk is valamit kell távoznunk, különben azt hiszik, hogy tényleg vagyunk. Remélem, minden jó sikerül ma.
A második találkozást József gondosan megszervezte. Először is nagy vendégségre hívta meg testvéreit, majd kemény próbára tette a bátyjait, szeretik a kisebb testvérüket bennelni. Rettentően meglepődtek és megijedtek, amikor végül föltette magát előttük.
Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomban.
A testvérek kemény büntetéseket állítottak be József.
Ne bánkodjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy ti eladtatok engem Egyiptomba, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek.
Ezután József elhozatta Egyiptomba az édesapját és minden családtagját. Nem haragudott és édesem. Eszünkbe jutatja József az Úr Jézust, akit szintén meggyaláztak, eladtak, szenvedett, hogy megtartsa azokat, akik hozzá fordulnak minden szívükkel. Ő a feltámadott Jézus Krisztus üzeni nekünk ma.
Ti gonosz gondoltak, hogy én ellen, de Isten az jóra gondolta fordítani, hogy sok mindig megérhetik megtartsa.
Köszönjük szépen a József történetének rövid és velős felelevenítését, és Isten áldjon benneteket. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy újra, én már harmadik alkalommal jöttek gyülekezetünkbe a londoni All Souls gyülekezetből. Jelen pillanatban öten vannak, és itt fognak a jövő héten szolgálni közöttünk, a gyerekek között. Angol tábor lesz, de angol nyelven tanítják, magyar segédlettel a Bibliát a mi gyerekeinknek, és azoknak, akik jelentkeztek erre a táborra. Szeretettel köszöntöm, és nagy örömmel köszöntöm, hogy őket, minnyájukat. János, egy pár szót, légy szíves.
Megpróbálom akkor néhány szóban üdvözölni a vendégeinket.
Welcome here in Hungary. As we know, well, you are now at the third time here. And we are very happy you are here, and we hope that you will serve the Jesus and you will serve the Bible, the text, correctly as you made it some years ago. We wish you a very nice and very blessing teaching here on the next week, and please feel yourself at home in the house and congregation of the Lord. Thank you very much for your coming, and have a nice program on the next week in the Lord Jesus. Thank you and welcome again.
Ez azért olyan nagy dolog, azt hiszem, hogy olyan messziről eljönnek, és többen is vannak, akik távol-keleti származásúak, és még egy fiú jött volna, aki nem tudott eljönni, mert azért a nagyapja nagyon beteg lett, és haza kellett mennie Szingapúrba. De olyan nagy dolog, hogy Londonból eljönnek ide hozzánk, és itt a gyerekeinkkel foglalkoznak, és tanítgatják őket angolul is, meg még inkább a Bibliára és a hitre. És azt kérem a testvérektől, hogy imádkozzunk ezért az egész munkáért, minnyájukért, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat itt közöttünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a gyerektáborra is készülünk, a vártáborra, ami majd a hónap végén, illetve a jövő hónap elején lesz, és augusztus elején pedig lesz az ifjúsági táborunk a szlovákiai Svitben, immár 11., 12. alkalommal talán. Ezzel kapcsolatban kérem is az utóbbival kapcsolatban kérem, hogy aki jelentkezni akar a fiatalok közül, az Kincső lányunknál jelentkezzen. Ő írja fel a jelentkezőket, és elmondja a szükséges tudnivalókat, de előbb-utóbb fölkerül a Facebookra is, aminek föl kell kerülni ezzel kapcsolatban. A gyülekezet testvéreinek, a tagjainak pedig azt helyezném a szívére, hogyha valaki tudja támogatni ezeket a heteket, akár a gyerektábort, akár az ifjúsági tábort, anyagilag, bármilyen kis összeggel is, attól szeretettel elfogadjuk ezt a támogatást, mert többen vannak, akik hát rászorulnak a segítségre. Például a gyerektáborunkba 3 erdélyi kis gyerek is fog jönni, őket is nem baj, ha tudjuk támogatni. Tehát erre külön adományt kérnék, és várnánk szeretettel azoktól, akik örömmel és szívesen adnak erre a célra. Jelentem a testvéreknek azt is, hogy gondolkozzanak az augusztusi gyülekezeti táboron. Erről is még fogok részletesebb információt adni. Augusztusban 16-ától 21-ig talán van pontosan ez a táborunk, gyülekezeti táborunk a Balaton partján. Gondolkozzanak erről, és erről is szívesen tudunk majd beszélni. Jelentem még a testvéreknek, hogy ismét, és talán most már utoljára, hogy az erdélyi utunk az idén elmarad, mert nem tudtak ott bennünket most kellő számban fogadni a nagysolymosi testvérek, tehát akik jelentkeztek, azok is tudatosítsák magukból, hogy az idén nem tudunk oda elmenni. Nem akarjuk őket ott erőszakolni és túlterhelni, úgyhogy elfogadtuk ezt a visszajelzést, és az idén így elmarad ez az útunk. Annyit jelentek még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elkészült a gyülekezeti épületünknek az alsó szintje. Tehát most már gyakorlatilag majdnem az egész objektum kész állapotba kerül, és úgy egybe érik, használjuk már minden részét, az udvari sarokkonyhát is, és már elkezdtünk visszapakolni ide a lenti szintünkre is. Az udvar is, ahogy látják a testvéreket, használható állapotban van, úgyhogy nem is tudjuk, hogy milyen nagy ajándék hullik itt az ölünkbe, de tényleg nagy ajándék hullott az ölünkbe. Nem is tudom pontosan megmondani, mert még nem összesítettük, hogy ez mennyit adott össze a gyülekezet. Hát a gyülekezet nagyjából 38-40 millió forintot adott össze erre az egész beruházásra, és a többi olyan 160 körüli millió, mármint hogy millió, az pedig az egyházunktól, a várostól és egyéb nagylelkű helyekről érkezett, más gyülekezetekből, és innen-onnan kaptuk még. Ez valami hatalmas nagy csoda én előttem is, és azt kérem a testvérektől, hogy vegyük ezt úgy birtokba. vegyük birtokba. Tehát nézzenek körül, menjenek ki, menjenek be oda, nézzék meg, hogy mi van, hogy van. Nagyon örülünk mindennek. Lehet, hogy most így első pillanatban az a benyomás a némelyeknek, hogy ó, minő luxus, de testvérek, nem luxus. Tehát annyira isteni csoda, hogy minden tapéta, kő, minden olyan olcsón megkaptunk, hogy csoda. Tehát kellett egy kicsit alkudni, volt akció, de még lejjebb tudtuk vinni, és olyan jóindulatú emberekkel hozott össze Isten minket, akik szép dolgokat kaptunk, kifutó dolgokat kaptunk, de reméljük, hogy jó lesz, és tényleg Isten dicsőségét és a gyülekezetnek a javát szolgálja mindez. Nézzék meg a testvérek, és örüljenek, és adjanak hálát az Úrnak mindenért. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 200. énekünket, és énekeljük el ezt az éneket. Mindegyik versével, mind a 6 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el, mert azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, ami ebben az énekben van, a 200. énekben. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, mert mindegy, hogy milyen szép ez és az és amaz, hogyha az Úr nincs velünk, és mi nem vagyunk vele, akkor az egész üres. De ha ő velünk van, akkor minden megtelik igazi tartalommal. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! Himnuszt énekeljük, de még előtte egy rövid hirdetést mondok. De álljanak föl nyugodtan a testvérek, tornázzanak egy kicsit. Ez egy fontos dolog. Tehát 10:30-tól egy Bach művet hallgatnánk meg még a templomban. A Kálmán család egyik tagja éppen vizsgázni készül, illetve felvételizni, ha jól tudom. És van egy rövid, viszonylag rövid mű, amit el kell majd játszania. és azt kérem a testvérektől, hogy aki szívesen itt marad, és szívesen meghallgatja Lillának ezt a művét, vagy előadását, az maradjon itt, és hallgassuk meg ezt a 5-6 perces darabot. Most pedig akkor a himnuszunkat énekeljük, és 10:30-kor pedig meghallgathatjuk Bachnak egyik művét. Áldás békesség!